Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai előadásunk címe, ahogy a programon láthattuk, a Jézus visszajövetele előtti illési reformáció és a 10 parancsolat 4. parancsolatának a helyreállítása. Hát ez a cím önmagában is egy kicsit igényli, hogy visszatekintsünk az előző alkalomra. Többen itt voltak, de biztos vannak, akik nem is voltak itt jelen, és mindegyikünknek jó, ha egy hónap távolából röviden felidézzük, mert erre épül a mai alkalom. Az előző előadásunk témája az Ószövetség utolsó proféciája volt, tehát a legutolsó igék az Ószövetségben, Malakiás proféta könyve végén. Ezt most ismét felolvasom, tehát Malakiás proféta könyve 4. fejezetéből, így olvasom az 5. és 6. verset, ezzel az ígérettel fejeződik be az Ószövetség. Tehát Malakiás könyve 4. fejezetében az 5. 6. vers. Íme én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem-e földet átokkal. Ez a profécia valójában egy kettős profécia, jellegzetes ez az Ószövetségben, vonatkozik mind a Messiás első, mind a második adventjére. De most ebben a rövid visszatekintésben én csak arról szólok, ami a mi napjainkra vonatkozik. Ugye ez a kifejezés nagyon világos, hogy minek előtte eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ez egyértelmű, hogy ez már a Jézus visszajövetelére vonatkozik, amikor ő, ahogy mondta, isteni dicsőségben és hatalommal jelenik meg, és ami egyben az igazságszolgáltatás napja, az ítélet is, ez emberi történelem lezárásaképpen. És azt mondja, hogy mielőtt ez bekövetkezik, mielőtt eljönne az Úr is nagy és félelmetes napja, elküldöm nektek Illést. Ez egy ilyen felvillantott kép, egy előkép, amivel azt akarja mondani, hogy Jézus visszajövetele előtt az Illés történet, ami nevezetes az ószövetségi történelemben, a törvényszerűségeiben ismétlődni fog. Természetesen nem a régi szereplőkkel, a Bibliában nincs reinkarnáció, mint némelyek félreértik, hanem a Biblia gyakran alkalmaz ilyen előképeket, hogy törvényszerűségeiben azonos helyzet áll elő, és azonos események fognak történni. Akkor ebből az következik, arra utal ez a profétikus kép, hogy Jézus visszajövetele előtt emberek nagy tömegei ugyanúgy el fognak feledkezni az élő személyes teremtőről, mint ahogy Izrael elfeledkezett Illés idején, illetve teljesen elbizonytalanodott ebben. És igen kevesen maradnak először, akik még az élő, személyes és biblikus értelemben vett teremtő Istent komolyan veszik, hiszen Illés idején is úgy volt, hogy Illés egyszer elkeseredetten felkiáltott, és azt mondta, én egyedül maradtam meg az egyetlen élő teremtő tisztelőjének. És akkor a Jóisten azt mondta neki, még meghagytam 7000 térdet, aki nem hajtott térdet a Baálnak, vagyis még vannak 7000-en Izraelben, akik Izrael eredeti, ősi hite szerint az egyetlen teremtő Isten tisztelik. Ugye Izrael volt az a nép a pogányság nagy tengerében, aki a sok Isten hívő ókorban, amely képviselte azt, hogy egyetlen teremtő és fenntartó Isten létezik. Na de ha azt mondjuk, hogy 7000, ez se túl sok. Ugye itt láthatjuk, hogy mennyire visszaszorult, igaz, hogy Illés nem egészen egy szál egymaga maradt, de ha még rajta kívül 7000-en maradtak, az is egy döbbenetes elfeledkezés, ugye, az Ószövetség népén belül is az egyetlen teremtő és fenntartó Istenről. Tehát ez egy előkép arra, hogy ugyanígy meg fognak fogyatkozni azok, akik az élő, mindeneket teremtő Istent komolyan veszik, tisztelik, és meg vannak győződve, hogy a világ az ő tervezése, teremtése, és ő tartja fenn. De amikor azt mondja, hogy Illést elküldi, akkor ebben az is benne van, hogy még egyszer fel fog hangzani egy nagyon komoly reformációra hívás, és egy nagyon komoly rámutatás az egyetlen teremtő Istenre. És ezt említettük a múltkor, hogy Izrael akkor vált megszólíthatóvá ebben a helyzetben, amikor 3,5 évi szárazság után rettenetesen kiéleződött a kérdés, hogy most a természetisten, a Baál adja az estőt, ő az, aki meghallgatja az imádságot, a kérést, vagy pedig az egyetlen teremtő és fenntartó Isten, aki nem természet Isten, hanem a természet fölött álló minden teremtő és mindent fenntartó Isten. És ezzel ez az előkép arra utal, hogy Jézus visszajövetele előtt, az Úr nagy és félelmetes napja előtt is valami hasonló történik. És én azt hiszem, hogy most kezdjük jobban megérteni ezt a proféciát, hogy úgy tűnik, hogy az emberi történelem is egy olyan időszak felé halad, amikor a természet megrendülése nyitja meg a füleket és a szíveket arra a kérdésre, hogy van gazdája ennek a világnak. Mert hogy az ember elrontani tudja a dolgot, de megfékezni a természetben a következményeket, és az ember javára fordítani a dolgot már nem tudja. Akkor a vak véletlenek játék, a teljesen kiszolgáltatottak vagyunk sorszerű dolgoknak, vagy még létezik egy teremtő és fenntartó Isten, akihez, ha az ember igazságtalansága, vétkei beismerésével és őszinte segítségül hívással folyamodik, akkor ő az egyetlen, aki minden ember okozta hibát helyre tud tűnni, ő az egyetlen, aki a természet erői felett úr. Tehát úgy gondolom, mindenki érti, nem kell jobban magyaráznom, most már annyira kézenfekvő, hogy úgy tűnik, hogy az emberi történelem egy ilyen korszak felé halad, és jobban értjük, hogy az Úr miért mondta ezt előre, hogy én elküldöm nektést Illést, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ahogyan Illés emlékeztetett az egyetlen teremtő és fenntartó Istenre, úgy hangzik föl majd ebben a kritikus helyzetben még egyszer a bizonyságtétel erről a kérdésről. Megjegyzem azt is, hogy ezen a háttéren értünk meg jobban még más igéket is. Például Jelenések könyve 7. fejezetének az első verseiben azt a kijelentést, hogy Isten parancsot ad az ő angyalainak, hogy tartsák vissza a szeleket, hogy ne fújjon se a földre, se a tengerre, se az élő fákra. Ugye a Bibliában a szél mindig a pusztító erőknek, akár háborús, akár természeti erőknek a szimbóluma. És itt most megérthetjük, hogy itt a emberek imádságára, emberek kérésére, az Istenben hívők kérésére az Isten még mindig fékezi, teljesen nem tüntetheti el, de még mindig fékezi, még valamilyen módon még mindig egyensúlyozza a háttérből azt, hogy ne fújjanak olyan szelek a földre, a tengerre, az élő fákra, amelyek lehetetlenné teszik az életet. Avagy az az ígéret, ami elhangzott a vízözön után, Mózes első könyve 8. fejezetének a 22. versében találjuk, amely így hangzott, ameddig a föld lészen, mondta Isten a vízözön után a Biblia szerint, tél és nyár, vetés és aratás, nappal és éjszaka meg nem szűnnek. Vagyis ez egy nagyon komoly ígéret volt, hogy a természet rendjét Isten nem engedi annyira fölborulni, hogy az élet egészen lehetetlenné váljék. Tehát nagyon valószínűnek látszik, és ez a profécia egyértelműen erre mutat, hogy a természet megrendülése az embert jobban el fogja gondolkoztatni arról, hogy van-e teremtő Isten, van-e fenntartó Isten, van-e gazdája az univerzumnak, és van-e kihez folyamodni segítségért kritikus helyzetben. Évekkel ezelőtt olvastam a magyar természettudósnak, Vida Gábornak egy nagyon jó cikkét, amelyben azt írta, hogy nekünk nagy betűvel kéne írni, hogy bioszféra, mert ez egy olyan csodálatos és érzékeny rendszer, amely biztosítja az élet fennmaradását, és hivatkozott arra, hogy van egy ENSZ program, aminek ez a neve az ember és a bioszféra. És akkor hozzátette, hogy ez még mindig mekkora önhitségről tanúskodik részünkről, emberek részéről, hogy azt mondjuk az ember és a bioszféra. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy én és az anyám, tehát elé tennénk magunkat. De azt kell mondanom bibliai szemlélettel, hogy igazából nem egyszerűen csak a bioszférát kell nagybetűvel írni, ami messze fölöttünk van, és csak a csodálatos törvényszerűségeit az ember akkor fedezi föl, amikor már megsértette, és úgy tűnik, hogy visszafordíthatatlanul belerontott ebbe a finom rendszerbe, hanem inkább mindenek felett az Isten nevét kell nagybetűvel írni, mert a bioszféra még mindig a természet, és a természet fölött lévő Istenről beszél az írás, aki mindenek felett tiszteletre méltó. És van egy új szövetségi ige, és erre szeretnék rámutatni, amely tulajdonképpen párja ennek a malakiási proféciának, és idézném is Jelenések könyve 14. fejezetéből a 6. és 7. verset. Mindjárt látni fogjuk, hogy más szavakkal, jelkép és szimbólum nélkül, nem úgy, mint ez az Ószövetség utolsó proféciája, de lényegében ugyanezt mondja. Így olvasom tehát Jelenések könyve 14. fejezetében, a 6. és a 7. verset idézem. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ugye, amikor azt olvassuk, hogy így hangzik fel ez az üzenet, hogy eljött az ő ítéletének órája, ez ugyanaz, hogy az Úr nagy és félelmetes napja előtt, ebben az időben. És ott csak annyit mondott, hogy elküldi az Úr Illést, aki Izraelt újra rávezette arra, hogy ki a teremtő. Itt pedig azt mondja, hogy hatalmas felhívást hall minden ágazat, nyelv és nép, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát ez az ige is azt mondja, hogy az emberi történelem végső korszakában, Jézus visszajövetele előtt, az Úr nagy és félelmetes napja előtt, minden ágazatnak, nyelvnek és népnek a figyelme ráirányul és rá is irányítatik az örökkévaló evangélium hirdetésével, annak a valakinek a személyére, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Feltennék egy kérdést, akik a Bibliában kicsit járatosabbak. Ismerősen cseng valahol ez, hogy aki teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait. Biztos vagyok benne, hogy vannak, akik a fülükbe hallják, hogy ezt már hallottam, valahol máshol a Bibliában is van. Hol van ez a máshol? Hamar rájövünk, ez a 10 parancsolat 4. parancsolata, és itt kapcsolódik össze a múltkori alkalommal a mai témánk. Olvasom, tehát Mózes 2. könyve 20. fejezetéből, a 8-tól a 11. verset, a 10 parancsolat 4. parancsolatának a pontos eredeti bibliai szövegét. Tehát Mózes 2. könyve 20. fejezetéből, így olvasom a 8. verstől a 11-ig. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Ráismertünk az idézetre? Ugye azt mondja, hogy ezen a napon emlékezzünk meg arról, ez az oka, ez az indoka a nyugalomnak elrendelésének, hogy 6 napon át teremtette az Úr, ugyanaz a kifejezés, az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Feltenném ezt a kérdést, hogy vajon miért van ez a részletezés, hogy az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, mindent, ami azokban van. Ezzel azt akarja velünk érzékeltetni, hogy Istent ne csak valami ősokot vagy első mozgatónak gondoljuk. Például van egy ilyen elmélet ma népszerű, egy teológiai irányzat a keresztény teológián belül, amely azt mondja, hogy Isten tulajdonképpen az anyagot teremtette, de az anyagot az önfelülmúlás képességével teremtette, és tulajdonképpen aztán már minden egy ilyen az anyag önfelülmúlási képessége révén egy Isten közvetlen beavatkozása nélküli evolúcióval fejlődött ki. A Biblia azonban nem így mondja, hanem azt mondja, hogy Isten teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindent azokban van. Tehát gondoljunk arra az egyszerű felsorolásra, amit a teremtés hetéről szóló bibliai leírás tartalmaz, amely azt mondja, hogy az Isten teremtette a naprendszerünket, ami ezen a bolygón az életet lehetővé teszi. Az Isten teremtette a levegő réteget, a vizeket, a növényeket, az állatot és az embert. Tehát a Biblia azt mondja, igen, Isten személyes tervezése, személyes teremtése, mindez így ebben a komplett összefüggésében. Itt csak szeretnék utalni egy korábbi előadásra, aki nem volt itt, vagy talán elmosódott az emlékezetünkben, ahol szóltunk a teremtés evolúció problematikájáról is, hogy pontosan mi a bibliai tanítás, és hogy ma hol tart tulajdonképpen ez a téma a természettudományban is. Ezt a kazetta tárban mindenki megtalálhatja ezt az előadást. Ez volt a címe, hogy a Biblia egyedülálló tanítása a Teremtő Istenről. Ezt ajánlom, hogy aki nem hallotta, hallgassa meg, mert tudom, és nagyon természetesnek tartom, hogy annyira tele van sokszor a gondolatunk azzal, hogy hát azért az egy biztos tudományos elmélet, az az evolúció. Másrészt meg az, hogy hát azért nem csak olyan szimbólumokra kell gondolni a Bibliában, hát tényleg így teremtette Isten a világot. Ugye a Biblia egyszerű nyelvezetet használ, de korrekt és konkrét módon beszél ezekről a dolgokról. Ugye már csak a negyedik parancsolatnak is csak így van értelme. Ugye mondja, hogy Isten 6 napon át teremtette, és maga is a 7. megnyugodott. Ugye akkor, amikor ezen az előadáson beszéltünk arról, hogy mit jelent a Bibliában az a fogalom, hogy Isten a puszta szavával, a puszta akaratával teremt, és a bölcsességével. A bölcsessége a titka annak, hogy a puszta szavával és az akaratával teremteni tud. Akkor említettük azt, hogy tulajdonképpen Istennek 6 napra se volt szüksége. A Biblia egyértelműen azt csak sugallja, hogy azért teremtette így a világot. Azzal a ritmussal, ahogyan ő 6 napon át megteremtett, és a 7. példaadásul maga megnyugodott, egy ilyen rendkívül erőteljes módon isteni példaadással adjon mintát és példát az ember örök, testi és lelki egészségét szolgáló életritmusához. Tehát azt érthetjük meg a Jelenések könyve 14. fejezete 6. és 7. verse alapján, hogy az Úr nagy és félelmetes napja előtt, Jézus visszajövetele előtt, akkor, amikor az ember nagyon megszólíthatóvá válik erre a kérdésre az említett körülmények folytán, akkor még egyszer egy nagy emlékeztetés hangzik el erre a parancsolatra. Ennek a parancsolatnak a szavaival, ennek az idézésével hangzik a felhívás, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát úgy tűnik, hogy mint egy vízválasztó lesz majd ember és ember között a kritikus időben, hogy ki az, aki megvallja, aki így foglal állást, hogy egyetlen teremtő és fenntartó Isten, és ő a természet ura, és ő a menedék, és ő a remény, és ő az egyetlen, aki segíthet, vagy pedig akik ezt elutasítják, és az autonóm ember, és az autonóm módon működő természet álláspontját vallják, még ha valamilyen vallásos köntösben is, vagy hát elvben elismerve valahol a mindennek a végén egy teremtő Istent. Tehát úgy tűnik, hogy ez a parancsolat, amire Isten felszólít a végidején, mint egy olyan vízválasztóvá válik. Ahogy Isten valamikor mondta is az Ószövetségben, hogy örök jelez én közöttem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Mintha azt mondaná, egy örök mementó, egy visszatérő emlékeztető, hogy az ember tudja, ki a teremtője, és hogy ő teremtmény. És ez mindenkor ez az összefüggés világos legyen előtte, és azt is, hogy Isten milyen értelemben teremtő, aki 6 nap alatt meg tudta teremteni a puszta szavával, akaratával, bölcsességével ezt a földet, és mindent, ami abban van, és az emberen kívül, és a földi életen kívül az egész univerzumot, az egész világ mindenséget, ugyancsak ő teremtette, és ugyancsak ő tartja fenn hatalma szavával, ahogy az írás mondja. Ma ez még nem vízválasztó. Emberek nem ismerik ezt a tanúságtételt. De azt olvastuk, hogy végül úgy fogja hallani mindenki a kritikus időben ezt az üzenetet, mintha az ég közepéről az Isten angyala hirdetné ki nagy szóval. Tehát ez egy profétikus ígéret. Szeretnék arra is rámutatni, hogy amit az Ószövetségben elhangzott, hogy örök jelez én közöttem, és ti köztetek, a Teremtő Isten is az ember között, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, ez teljesen töretlenül és változatlanul fennáll az új szövetségi időben. Jézus egyértelműen megerősítette ezt a parancsolatot. 3 módon erősítette meg. Hogyan? Az egyik a példaadásával. Ugye Jézus azt vallotta a földi szolgálata elején, már a keresztségekor, amikor keresztelő János által megkeresztelkedett, ezt mondta, hogy ő azért jött, hogy minden igazságot betöltsön, mintául, példaadásul, ami számunkra. És Jézusról ez a feljegyzés szól a Bibliában, Lukács evangéliuma 4. fejezete 16. versében. Így olvassuk, Jézus szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába. Jézus sohasem habozott olyasmit átlépni, és olyasmit félretenni, amit csak emberek rendelése volt, vagy amit ő érvényteleníteni akart az újszövetség korszakra, mert betelt, mert időleges volt, mert az újszövetségre vonatkozott. De itt ebben a parancsolat tekintetében megtartotta azt, hogy örökjel. Mert még ezt a kis szót is oda tette a Biblia szokása szerint, megbonthatatlan rendbe, ment szombatnapon a zsinagógába. A másik dolog, amivel Jézus aláhúzta azt, hogy örökjel ez a teremtő és az ember között, amikor ezt a nevezetes kijelentést tette, a szombat lett az emberért. Nem tudom, érezzük-e, hogy milyen... Ez az egyszerű mondat milyen súlyú. Jézus azt mondta, ez nem egy ószövetségi rendelés, ez nem egy népnek adatot, nagyon sokan gondolják, hát ez olyan zsidó dolog, ez a zsidóknak adatot. Jézus ünnepélyesen azt mondta, a szombat az emberért lett. Mert az embernek örök emlékeztetésre van szüksége, hogy ki a teremtője, ki a tulajdonosa ennek a világnak, akkor is, ha erőszakosan nem tör az életünkben. Ki az, aki fenntartja az életünket szüntelenül. És a harmadik dolog, amivel Jézus megerősítette, hogy ez örök jel, és amivel fenntartotta a 10 parancsolatnak ezt a 4. parancsolatát, az még egy kijelentése, bár mondhatnék még egy negyediket is, ugye, amikor megkérdezte a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet megnyerjem, akkor Jézus válasz az volt, tartsd meg a parancsolatokat. Amikor megkérdezte, melyeket, idézett a 10 parancsolatból. Tehát abszolút érvényesítette a 10 parancsolatot a maga megbonthatatlan egészében az újszövetségi korszakra. De legfőképpen azt az igét szeretném még hangsúlyozni, amivel Jézus nagyon megerősítette ennek az örök jel szerepét, amikor nagy profétikus beszédét tartotta a nem sokkal a halála előtti napokban. Megkérdezték a tanítványai, hogy mikor lesz Jeruzsálem pusztulása, micsoda jele lesz Jeruzsálem pusztulásának és a világ végének. És akkor Jézus ennek a beszédnek a során, amikor kimerítően válaszolt a kérdésükre, akkor ezt mondta, hogy mikor majd látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor akik Júdában lesznek, fussanak a hegyekre, és ti imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Tehát olyan értéknek mutatta be, hogy ezért ti előre imádkozzatok, hogy ennek az áldásától semmi, a háborús idők fosszanak meg titeket. És ha a történelemben egy kicsit jártasak vagyunk, akkor tudjuk, hogy mennyire beteljesedett Jézus szava, amit Jeruzsálem pusztulására vonatkozóan mondott. Ugye azt is mondta, amikorra meg úgy válaszolt, hogy el nem múlik ez a nemzedék, el nem múlik egy emberöltő, és ez megtörténik. Jézus 31-ben halt meg, és 70-ben pusztult el Jeruzsálem. De ezt megelőzően 4 évvel tört ki a zsidó-római háború, 66-ban, időszámításunk után. És amikor először körülvette Cestius nevű római hadvezér a seregeivel Jeruzsálemet a zsidó szabadságharc kitörése kezdetén, akkor a keresztények megemlékeztek Jézus szaváról, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. És átmenekültek Jeruzsálemből, kihasználva azt az időt, míg a felkelő sereg üldözte a visszavonuló rómaiakat, addig ők átmentek Pellába, a Jordánon túlon, a hegyvidékre, és elmenekültek a városból. Nagyon érdekes Josephus Flavius feljegyzése a zsidó, kortárs zsidó történetírói, ugye, aki szemtanúként élte át Jeruzsálem pusztulását, azt írja a Zsidó háború című művében, hogy Cestius noha semmi vereség nem érte, érthetetlen módon elcsüggett és visszavonult Jeruzsálem falai alól. És ugye itt az isteni gondviselés keze fedezhető fel, mert Jézus azt mondja, amikor meglátjátok hadseregektől körülvéve, meneküljetek, ez legyen nektek a jeladás. És egérutat biztosított nekik, lehetőséget, hogy ekkor kimenekülhessenek a városból. És azt is írja Josephus Flavius, hogy amikor üldöztek a szabadságharcosok egész az ország határig a római sereget, akkor sok előkelő zsidó elhagyta Jeruzsálemet, mintha csak süllyedő hajóról menekültek volna. Ő nem részletezi, nem említi, hogy keresztények meg köztük, hanem csak ennyit mond, hogy nagyon sokan elhagyták a várost, mintha süllyedő hajóról menekültek volna. Tehát Jézus úgy gondolkozott előre az időszámítás utáni 66-ban bekövetkező eseményekre, hogy akkor a 4. parancsolat töretlen érvényben lesz. És ha még arra is időnk volna, hogy kitérjünk arra, hogy ez valójában kettős profécia, és ez is vonatkozik a Jézus visszajövetele előtti időre, akkor még világosabb a dolog, hogy Jézus úgy gondolkodott, hogy még akkor is érvényben van a negyedik parancsolat töretlenül. Hiszen nincs is benne a világon semmi, aminek érvényét kellene veszteni, vagy aminek meg kellett volna változnia Jézus eljövetelével, Jézus halálával, feltámadásával, az új szövetségi korszak beköszöntésével, mert az, hogy Isten a teremtő, és mi az ő teremtményei vagyunk, ez az örök és a változhatatlan alapja az Isten-ember viszonynak, erre épül a megváltás is. Az ember teremtője lesz az ember megváltója. És amikor ezeket így végig gondoltuk, akkor biztos mindjárt fölmerül egy kép, de hát hogyha a Biblia úgy mutatja be, hogy ez örök jel Isten és az ember között, és erre az idők végéig, a Jézus visszatéréséig, ez egy örök emlékeztetés az embernek a teremtés művére és a teremtő Istenre, akkor mondom, mindegyikünk fejében az fölmerül, de hát meg lehet egyáltalán ezt tartani. Hát mindegyikünknek a legnagyobb téma az idő, az időnkből van a legkevesebb. És ez szinte olyan felfoghatatlan és hatalmas dolognak tűnik, hogy mind az egész életidőm heted része a teremtő Istené. Szóval, hogy ahogy a parancsolat eredetileg szól, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon. Szóval hadd mondjam ki, ami nagyon könnyen az ember gondolatában felmerül, ennyi időt azért nem kérhet a Jóisten, szóval. Hát mi ehhez retteretesen agyonhajszoltak vagyunk, és hát azért, ez azért tényleg megvalósíthatatlan, legalább a mai világban egyértelműen megvalósíthatatlan. És itt szeretnék arra rámutatni, hogy nem is lehet a 4. parancsolatot úgy megtartani. Teljességgel lehetetlen, hogy valaki, mint valami kötelező törvényt megpróbálja ennek az igájába hajtani a nyakát. Ezt az ember, csak az az ember tudja megtartani, aki egészen mélyen és egészen alaposan meggyőződött arról, hogy valóban az Isten a mindeneknek a teremtője és a fenntartója. És akkor gondolom, hogy itt fölmerül az a kérdés, hogy hogyan vagy miképpen lehetséges erről meggyőződni. Hogyan lehet olyan meggyőződést szerezni arról, hogy Isten mindennek a teremtője és a fenntartója, hogy az ember egyenesen vágyakozzék arra, és az embernek ez természetes legyen, és ne essen nehezére, az ember ezt hálásan tegye, hogy ő megemlékezzék a teremtőjéről, és az egész életideje 7. részét neki adja. A római levél 1. fejezetéből szeretném idézni Pál apostol szavait, hogy mi vezeti el az embert egy ilyen mély meggyőződésre, ami végül képessé teszi arra, hogy ez tényleg jelnek tekintse Isten között és önmaga között, és ne áldozatnak tekintse, és ne megvalósíthatatlan parancsolatnak. Így olvasom a római levél 1. fejezetében a 19. és a 20. verset. Mert ami Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mondja emberekről, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Ha jobban megfigyeljük ezt az ígét, ugye egy kicsit tömör a nyelvezete és régies, de először azt mondja, hogy ami Isten felől tudható, és ezt megmondja, hogy ezt honnét tudhatjuk meg, aztán pedig azt mondja, van, ami Istenben láthatatlan, az ő örökkévaló hatalma és istensége, és azt mondja, ez pedig a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Mire utal, amikor azt mondja, hogy ami Isten felől tudható, az nyilván van ő bennük, mert Isten megjelentette nékik. Egyértelműen a kinyilatkoztatásra. A kinyilatkoztatásra, a prófétai írásokra, amelyet a Biblia foglal magában. És azt kell mondanom, hogy pusztán a természetből, isteni kinyilatkoztatás segítsége nélkül nem tud az ember eljutni a teremtő abszolút komolyan vételéig. Ugye a természet már magán viseli a bűnnyomait is, hiszen egy hatalmas törés történt az emberiség történetében. És ha én a természetben nézem azt, hogy ott is van ilyen, hogy az erősebb elpusztítja a gyengébbet, Ha nézem azt, hogy mennyi tragédia van a természetben, nem csak egy jóságos Isten képe rajzolódik ki előttünk. Pusztán a természetből nem lehet levezetni egymagában azt, hogy teremtő Isten. Ezért nem is ezzel kezdi, hanem azt mondja, ami Isten felől tudható, az nyilván van azért a számunkra, mert az Isten megjelentette. Megjelentette a kinyilatkoztatott prófétai írások által. És tulajdonképpen úgy tudunk mi teljes meggyőződést szerezni, hogyha nagyon lelkismeretesen végig gondoljuk, alaposan megismerjük, és nagyon alaposan végig gondoljuk, hogy vajon a Biblia lehet-e emberi írásmű. Mikor valaki nagyon komolyan megismerkedik vele, akkor azt mondja, vagy az értelmemet oltom ki, vagy komolyan veszem, hogy a Biblia isteni kinyilatkoztatás, és tényleg az Isten beszéde. Mi vezet erre rá? Először is az a döbbenetes egységesség, amit találunk 1500-1600 év alatt keletkezett sok-sok szerzőnek a művében. Nem formális ez az egyeztetés, ez nem olyan emberfabrikálta egyeztetés. Különböző emberi egyéniségek, különböző nyelvet, különböző fogalmakat használnak, különböző képeket, de a tartalom, de a mondani való, valami döbbenetesen egy és egymást kiegészítő. Én egészen fiatal voltam, amikor a Bibliával ismerkedni kezdtem egy nagy kételkedő álláspontból, és sokkal nagyobbra tartottam a tudományt, mint a Bibliát. Ezt olyan tiszteletre méltó emberi hagyománynak tekintettem, és emlékszem, hogy így fogalmazódott meg bennem, ahogyan kezdtem megismerkedni a döbbenet, ez a mondat rajzolódott ki bennem, a Bibliában vasbeton szerkezetű gondolatrendszer van. És az azóta eltelt évtizedek óta még inkább így látom. A Bibliában vasbeton szerkezetű gondolatrendszer van, és forgathatom elejétől végéig, egy első pillanatra, mintha felfedeznék látszólagos ellentmondásokat, ahogy jobban megnézem, döbbenetes egység és egymást kiegészítő kijelentések, hogy így mondjam, nem tudtam soha rajta fogni a Bibliát egy hézagon, vagy egy ellentmondáson. Tehát ez az egyik. Aztán ott vannak a Biblia döbbenetes történelmi proféciái. Csak egy nagyon kis pici részletet említettem az előbb, de ez egy hatalmas világ. És erről mondta azt ugye Pascal, hogy hát minden vallás állítja, hogy ő az igaz. Ezen az alapon én nem fogadom el. De azt mondja, egy van az összes között, amiben olyan van, ami egyikben sincs. És ez pedig, hogy a Bibliában beteljesedett történelmi proféciák vannak, még pedig hajszál pontosan beteljesedett történelmi proféciák. Mondhatjuk, hogy én azért nem tudok szóba állni azzal, hogy az isteni kinyilatkoztatás, de akkor tartozom egy válaszsal, hogy akkor ez a jelenség mi. Találok-e rá magyarázatot ezen kívül? Azután ott vannak a Bibliában a megváltás hatalmas eszméi. Olyan gondolatok tárulnak fel előttünk, noha közérthető emberi nyelven. De a gondolatok olyanok, ahogy Ézsaiás próféta könyvében megszólal az Úr szava, és azt mondja, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a gondolataim gondolataitoknál, és utaim utaitoknál. És az embert nagyon sokszor megérinti ez a döbbenetes magasság vagy mélység. És érzi azt, hogy itt isteni gondolatok vannak. Erre nem lehet ráhúzni azt a vallástörténeti elméletet, hogy az ember kivetíti a vágyait, az eszményeit, meg a félelmeit, és ezekből lesz egy, hát a Biblia is egy a vallási mitológiák sorában, nem. Itt olyan isteni eszmék tárulnak föl, és ráadásul az ember önző természetével annyira ellentétesek, hogy azt mondja az ember, na, ilyeneket az ember nem is tud, meg nem is akar gyártani. Ami az ő természetével ellentétes, ami megíteli őt, amit radikális életváltoztatásra készteti, és amelyek tényleg égmagasságúak az emberi gondolkodáshoz, vagy az emberi eszmékhez képest. És nem utolsó sorban természetesen, amikor azt tapasztaljuk, hogy van a Bibliának az a bámulatos tulajdonsága, hogy számos szerző, emberi szerző közvetítette az Isten üzenetét, különböző egyéniségek voltak, és mi emberek aztán abszolút különböző egyéniségek vagyunk. És mégis hiába telnek az évszázadok, az évezredek, ennek a könyvnek olyan különleges története van, és olyan különleges jellegzetessége, hogy személyesen képes megszólítani a legkülönbözőbb egyéniségű embereket, a legkülönbözőbb élethelyzetekben. Olyan, mint hogy találkozik vele ez az ember, az az ember, nagyon különböző élethelyzetben, nagyon különböző társadalmi csoporthoz tartozik, nagyon különböző korban él, és valahol mindig van egy olyan oldala, valahol mindig van egy olyan szava, ami éppen telibe vág annak az embernek. Ilyen sokoldalúság, ilyen alkalmasság arra, hogy embereket úgy megszólítson, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy az Istennek beszéde élő és ható. Micsoda szavak, élő és ható, tökéletes. Elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Tehát egész mélyen belehatol az emberbe, mint egy élő és ható beszéd. Tehát az írásból győződik meg az ember igazán. Aki abszolút meg nem győződik arról, hogy a Biblia Isten szava nem fog eljutni az álláspontra, nem fog eljutni ahhoz a megbingathatatlan bizonyossághoz, hogy Isten az egész univerzum, és ezen belül a naprendszer, a Föld nevű bolygó, és rajta az egész embervilág, meg a bioszféránkkal együtt, ennek a személyes tervezője, alkotója és fenntartója. De amikor az ember erre az ismeretre eljut, akkor óriási prédikációvá válik az egész természetvilága is, amiről azt mondja a Biblia, ami Istenben láthatatlan. Az ő örökké való hatalma és istensége, ez valahogy meglegyint, megérint téged, valahol érzékelni tudod a hatalmas műveiben. Talán más alkalommal is említettem, hogy azért ez olyan elgondolkoztató, hogy egyrészt olyan szomorúan eldeformálódott a legfrissebb generációk, csak egy mesterkélt világban élnek, és én sokszor nyáron kesergek egy táborban azon, hogy milyen nehéz elcibálni arról a focipályáról, vagy nem tudom mikor, honnét őket, hogy egyszer most egy kirándulásra szállj egy napot, és most tudd meg, hogy az milyen, és ott valami más tárul eléd. De mégis, annak ellenére, hogy mondom, egy ilyen mesterkélt világ és természettől való eltávolodás jellemző az újabb generációkra, azért mégis hány és hány fiatal van mind a mai napig, és én mindig boldogan fedezem fel azokat a gyerekeket, meg fiatalokat, aki azért a természet szerelmesévé lesz. És ugye milyen népszerűek még a tévében, vagy másutt is az ilyen természetfilmek, mert azért az ember csak lenyűgözi. Fölényeskedhet meg, elmenekülhet a maga mesterkélt világába, de amikor a természetnek a fantasztikus csodáival találkozik, hogy csak leteszi a fegyvert, és akkor csak azt mondja, hogy na szóval ezt nem múlja felül semmi. Ezt nem múlja felül. Itt valami olyan van, valami olyan tökéletesség, valami olyan szépség, ez olyan szellemi, és olyan esztétikai, és olyan lelki gyönyörűséget szerez, amihez nincsen hasonló. Tehát valóban megérinti a természet az embert így, és ezért mondja az írás. Az első az, hogy ami Isten felől tudható, azt ő megmondta kinyilatkoztatásban, kijelentette a proféta írások által, és az ő fenséges és megfoghatatlan isteni hatalmából és dicsőségéből meglátsz valamit a természetnek a csodáiban, ami a bűn okozta rombolás, a bűntörvénye beleszövődés, az emberi rombolás, és minden ellenére még mindig hatalmas, és még mindig hatalmas tanúság. Egy néhány sort szeretnék idézni a Paul Davis-től, egy ismert természettudóstól, ez a híres Templeton díjas műve, az Isten gondolatai. Egy pár sort szeretnék belőle idézni. Mikor a tudósok kutatásai közben felteszik a kérdést, miért bajlódna ezzel a természet, vagy ez meg miért van, úgy tesznek, mintha értelmet tulajdonítanának a természetnek. Habár a kérdések rendszerint réfásan fogalmazódnak, meg mégis van komoly tartalmuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy a természet osztozik, a gazdaságosság, hatékonyság, szépség és matematikai finomságok iránti érzékünkben. És ez a fajta kutatási szemlélet sokszor vezet eredményhez. Van például egy kimondatlan és többé-kevésbé egyetemes vélekedés a fizikusok körében, miszerint mindennek, ami a természetben létezik, megvan a maga helye vagy szerepe egy átfogóbb rendben, továbbá, hogy a természet nem tékozló, nem termel fölösleges létezőket, és nem önkényes. A fizikai valóság minden oldala, idézőjelbe teszi, természetes, és logikus módon kapcsolódik a többihez. Ezért, mikor a műonként ismert részecskét felfedezték 1937-ben, Izidor rabbi fizikus megdöbbent, kirendelte ezt, kiáltott föl. Így folytatja, meglepetése tipikus. Minden eredmény azt látszik igazolni, hogy inkább egységesség, mint önkény húzódik meg mindennek a mélyén, ha nem kevés fejtörésbe kerül is ez a tudósoknak. A természetvilága nem csupán létezők és erők pállott kocsvaléka, hanem csodálatosan leleményes, egységes matematikai rendszer. Elismerem, hogy a leleményes vagy okos szavak emberi jellemvonásokra utalnak, mégsem tehetünk mást, mint hogy a természetnek is hasonló vonásokat tulajdonítsunk. A természeti törvények szembeszökő, finom összehangoltsága, amely elengedhetetlen a tudatos élet kialakulásához a világegyetemben, arra az egyértelműnek tűnő következtetésre vezet bennünket. Isten olyanra tervezte a világegyetemet, hogy biztosítsa az élet és a tudatosság feltételeit. Ez szerint tulajdonlétünk sarkalatos pontja Isten tervének. Ugye érdekes és elgondolkoztató ez a néhány sor is, amit idéztem. És végezetül még néhány szót arról szeretnék szólni, hogy a negyedik parancsolatnak mi minden áldása, és mi minden pozitív szerepe van az ember életében, azon túl, hogy emlékeztet az egyetlen teremtő és fenntartó Istenre, és mindennemű Isten tiszteletnek ezt az örök érvényű alapját a gondolatainkba és a lelkünkbe vési. Hát feltétlenül nagy áldása az, hogy nyugalmat ad az embernek. Nem egyszerűen csak pihenést, fizikai pihenést, hanem nyugalmat. Ezt így mondja a zsidókhoz írt levélben, a 4. fejezet 9. versében, hogy igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. Ez emlékeztet az Isten nyugalmára a 7. napon, az sem fizikai pihenés volt, mert Isten nem fárad el, nem lankad el, mondja az írás. Ezen kívül pedig, hát abban senki sem fáradhatna el, még ha egyébként fáradékony lenne sem, hogy a puszta szavával, akaratával teremt. Az Isten megnyugvása, ahogy az írásban olvassuk, azt jelentette, hogy visszatekintett az előző hétre, átgondolta és örvendezett a munkáinak. És az embernek is szüksége van arra, hogy ritmusosan megálljon és feldolgozza a vele történteket és a saját cselekedeteit. Ez a testi és a lelki egészség nélkülözhetetlen kívánalma. Tehát nekünk nem csak fizikai pihenésre van szükség. Gondolom, mindenki kipróbált azt, hogy már testileg, lelkileg kegyetlenül elfáradt, aztán vergődhetett az ágyba egy napig, meg álmodozhatott, hogy most fizikailag jól kipiheni, vagy kialussza magát. Nem jött úgy vissza az ereje. Máskor pedig látjuk, hogy amikor egy lelki erőt adó, felvillanyozó élmény ér bennünket, akkor még egy fizikai pihenés nélkül is visszakapjuk. De azért a Jóisten testi pihenésre is szánta, azért minden megterhelő munkáját tegye le az ember, és azt mondja, hogy ez a tevékenység változtatás önmagában is üdvös, de nem a tétlenség napja, hanem bemenni egy nyugodalomba, ahol az ember lelkileg feldolgozza az áttél dolgokat is, és a maga cselekedeteit is, a maga dolgait. Tehát ez egy kimondhatatlan áldása. Ez a nap biztosít lehetőséget az Istennel való közösségre, az Istennel való mélyebb közösségre. Mert arra tanított Jézus, és minden lelkiismeretes keresztény ember felfedezi ezt, hogy minden nap kell az élet vizéből valamit meríteni, minden nap kell az Istennel kapcsolatot felvennie. De az élet hajszájában egyszerűen tárgyszerűen, fizikailag nincs lehetőség a mélyebb, a nyugodtabb közösségre. Arra, hogy leüljön az ember, és hallgassa az Istent, és örvendezzen a jelenlétében, és kiöntse a szívét egészen előtte. Nagyon kedvelem Ézsaiás könyve 58. fejezetének a végét, ahol így szól arról, hogy miképpen az Istennel való közösség napja ez a nap. Azt mondja, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod. Tehát ez nem egy megkötöző nap, egy csomó nap, nem szabaddal megterhelt nap, mint ahogyan tönkretette sajnos az Ószövetség népe rengeteg rabbinikus szabállyal és ilyen merev legalista előírásokkal, hanem így mondja, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, amit neki szántál, amiben az életed részévé teszel, akkor így folytatja, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain. Hát ez a hasonlat engem mindig elragad. Nagyon szeretek hegyre menni. Ha a hegyet látok, akkor nehezen állom meg, hogy a tetejére nem jutni, mert az valami egyedülálló élmény, az a szabadság, az a panoráma, az a csend, az a béke, ami ott van. És akkor próbáljuk ízlelgetni ezt a hasonlatot, akik szintén szeretik a természetet, meg a hegytetőt, akkor azok mindjárt a fülükbe jól hallatszik ez a hasonlat, én hordozlak a föld magaslatain. Ugye, tehát az Isten azt ígéri, ha te a velem való közösségre fordítod ezt a napot, akkor én ilyen tapasztalatot adok neked, hogy ezen a napon hordozlak a föld magaslatain. Nem mindig van lehetőségünk fizikailag a föld magaslatain járni, ritka kivételes egy-egy esztendőben, de minden héten járhatunk a föld magaslatain átvitt értelemben, lelki értelemben. És az Isten maga ígéri, én hordozlak téged a föld magaslatain. Hogyha te megérted az isteni parancsolatot, hogy ez az emberért lett, hogy ez nem kívánalom, ez nem követelés, ez ajándék. Ez egy embernek adott ajándék, ez az isteni rendelés. Mert tudja, hogy a testi és lelki egészségünkhöz mekkora szükségünk van rá. Ezután ez a nap az eredeti parancsolat szerint lehetőséget ad a család közösségére, és az Istenben hívő közösségének az ápolására. Ugye ez jut kifejezésre abban, amikor a parancsolat azt mondja, mindenki, aki a kapuidon belül van. Az az ideális, hogyha egy család egészében képes az életnek ezt a rendjét elfogadni, és ez nekik egymással is egy elmélyültebb, szorosabb közösségre nyit alkalmat. Ugye mindjárt ismerjük azt a család képletet, ahol futva eszünk a konyhába, cédulákat hagyunk egymásnak, ki hol van, merre van, mobiltelefonon bejelentkezünk, de nincs közösségre, nincs beszélgetésre elegendő időnk. Ha az ember komolyan veszi az Isten szavát, időd heted részét ad nekem, állj meg, ne félj az időd heted részét nekem adni, akkor ez abszolút lehetőséget biztosít a család mélyebb közösségére is. És amit az Ószövetségben olvasunk, hogy ez a nap a szent gyülekezés napja. Ugye milyen szépen utal arra, hogy a Teremtő Isten tisztelők szent gyülekezésének a napja, ahol egy tágabb emberi közösségben is élvezik az egymással való kapcsolatot. Mert egymásért vagyunk, az ember nem egy magába zárkozó individumnak teremtetett, hanem egy boldog közösséget ápolni képes, és annak az áldásait élvezni képes lénynek. És nagyon fontos része a szombatnapnak, és itt említem meg, hogy még mindig tanulnunk kell, de szerintem amíg az ember él, addig tanulja, hogy ennek a parancsolatnak mi a legszebb, legjobb és legtöbb áldást nyújtó betöltése. Nagyon-nagyon kívánatos, hogy legyen a természettel való közösségnek is egy kis része ezen a napon. A 92. Zsoltárnak ez a felirata, Zsoltár ének szombatnapra. És úgy kezdődik, hogy jó dolog az Isten műveiben gyönyörködni, csodálni az Isten nagy dolgait. Van valami hasonlíthatatlan, amit tényleg csak a természet tud közvetíteni. És aki ezt a parancsolatot megértette, vagy akinek ez vonzó, vagy aki szívére veszi, hogy ezt próbálja megtartani, én mindenkinek azt mondom, hogy legyen egy sarok benne a természettel való közösségre. Az a csend, az a nyugalom. Gyönyörködni, nyissa ki az ember a szemét ezen a napon, még ha a városon utazik keresztül is. Főleg, hogyha ugye ilyen szép részeken, mint itt már kívül, a tavasz jeleire, a fákra, a lombokra, a levegő ízére, vagy a szagára. És örül az ember mindennek, ami valahol leheldi még azt az üde tökéletességet, ami a természetben található. És Jézus mondott még egy hatalmas mondatot, azt mondta, szabad szombatnapon jó cselekedni. Persze ez a kifejezés, hogy szabad, ezzel ugye csak azért fogalmazott így, mert a korabeli egyház, az ószövetségi egyháznép, az megkötözte rengeteg szabállyal, és ember alkotta törvénnyel ezt a napot, azért sok nem szabaddal. És akkor Jézus így mondta, szabad. Azzal tulajdonképpen azt mondta, ez a rendeltetésszerű része, ez alapvető része a szombatnapnak. És milyen jó, ha így gondolkoznánk, hogy az Isten jelleme az adás, a szolgálat a teremtményeinek. Ez a nap nekünk is ad alkalmat. Lehet, hogy egész héten hajszolom magamat. De ha én az időm heted részét az Istennek adom, ezen a napon meg tudok látogatni valakit. Ezen a napon meg tudok hívni valakit magamhoz. Ezen a napon tudok adni a szeretetemből. Ezen a napon tudok odafigyelni arra, hogy igazán sietség nélkül szívélyes legyek. Igazán leüljek valami kedves, baráti, emberi szóra a másikkal. Tehát mi érezzük azt ajándéknak, hogy ezen a napon én is adhatok. Ezen a napon én tehetek jó cselekedeteket. Ez a nap a jó cselekedetekre is adatott. Az egymással való törődésre, a szeretet kifejezéseire. És azt hiszem, ha ezeket végig gondoltuk, akkor azt láthatjuk, hogy A Jóisten nem véletlenül szólít fel az idők végén ennek a parancsolatnak a reformjára. Felteszem a kérdést, volt embereknek nagyobb szükségük bármely korszakban a mostaninál arra, hogy ezekre a dolgokra legyen idejük, amiről beszéltünk? Arra is, hogy emlékeztessen a Teremtőre, akiről oly nagyon elfeledkeztünk, és akitől oly nagyon eltávolodott az ember. Arra is, hogy egy nyugodalomba bemenjünk, és feldolgozzuk a dolgokat. Arra, hogy a családdal és a tágabb emberi közösséggel kapcsolatunk legyen, a természettel kapcsolatunk legyen. Arra, hogy jót cselekedjünk. Az az érzésünk, hogy de kevés az az egy nap erre, nem? Mikor végig gondoljuk, hogy erre mind mennyire szükségünk van, akkor nem azt gondoljuk, hogy de sokat kér a Jóisten egy egész napot a hétből, hanem azt mondjuk, hogy hát ez mind nagyon kell, még az az egy nap is kevés erre. De ha azért hétről hétre ismétlődik ez a nap, akkor azért mégiscsak csodálatos ajándék. És hadd fejezzem be újra Jézus szavával, a szombat az emberért lett, ajándék az embernek. És ahogy mondja az ige, örök jel ez, mondja az Isten, én közöttem is, ti közöttetek, hogy akik a Teremtő Istent ismerik, tisztelik, és szeretik. Mert még egyszer mondom, ez csak szeretetből, csak mély meggyőződésből és szeretetből lehet így megtartani. Ezt úgy, hogy én igazodom egy parancsolathoz, többé-kevésbé nyögve, sóhajtva próbálom megtartani, ez nem megy. Ez csak akkor van, ha az ember agya, szíve egészen meggyőződik. Meggyőzi az írás, és hozzátársul a természet hatalmas tanúságtétele, és saját személyes tapasztalatából megismeri ennek az áldásait. Hát ezzel befejezzük a mai előadásunkat, és szeretettel hívok mindenkit a következő alkalomra, ami tehát, és gondolom itt szinte szükségszerű a következő téma, mert miután erről beszéltünk, mindenkiben fölmerül, hogy hát valahol hol veszett el ez a parancsolat, vagy hol veszett el ez a napunk, és ezért lesz ennek a történetéről szó a következő alkalommal. Ez lényeg egy történelmi áttekintés lesz, de tere lelki tanulsággal. És azt fogjuk látni, erre szeretném majd a hangsúlyt tenni, hogy nem is egészen veszett azért ez a nap, mert érdekes, hogy évszázadról évszázad, azért mindig voltak, akik tudták, hogy azért ez csak örök jel, meg csak az emberért lett, és ez egy ilyen érdekes, színes történeti áttekintés lesz, hogy hogy van ennek a története, hol változott meg ez a gyakorlat, és hol tört meg, hiszen a kereszténység kezdetén, ugye, mint láttuk, Jézus példaadása is ezt szabta meg az apostoloké, hol változott meg, miért változott meg, okkal változott-e meg, joggal változott-e meg, és aztán a további évszázadokban hogy volt. Hogy nem terelődött rá erre az embernek jobban a figyelme, és hogy késett ilyen sokáig ennek a parancsolatnak a reformációja. De minden esetre az ige azt mondja, hogy minek előtte eljön az Úr nagy és félelmetes napja, jön Illés. És mikor már itt van, eljött az Istenet életének órája, akkor azért olyan nagy szóval, mintha az Isten angyala hirdetni az ég közepéről, természetesen emberi közvetítéssel a valóságban, de úgy fog felhangzani az üzenet minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, hogy mindenki hallja, imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Köszönöm a figyelmet, és szeretettel várunk mindenkit a legközelebbi alkalom, és bárki hívhat vendégeket, barátokat, mindenki szívesen látunk.